Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Tancsa Emmától.
Csillagközi eredetű kődarab éghetett el a légkörben még 2014-ben a Harvard Egyetem csillagászainak utólagos elemzése szerint. A kutatók olyan objektumokat kerestek, amelyek pályája és sebessége arra utal, hogy nem a naprendszerből érkeztek. Amint egy fél méter átmérőjű objektum nagyjából 45 km per másodperc sebességgel érte el a légkört. Ha a naprendszeren belülről érkezett volna, akkor sebessége lényegesen alacsonyabb lett volna, mint egy 20 km per másodperc. A pálya és sebesség adatok arra utalnak, hogy a meteor valószínűleg a tejút valamelyik csillaga közeléből indult. Ekkora méretű csillagközi objektumok átlagosan évtizedenként érik el a Földet. Eddig egyetlen csillagközi eredetű égitestet sikerült közvetlenül megfigyelnünk. A furcsa, nagyjából szivar alakú üstököst 2017. októberében észlelték Hawaii csillagászok, és mintegy 2,5 hónapon át volt megfigyelhető, majd végleg elhagyta a naprendszert. A globális felmelegedés nem csak azt befolyásolja, milyen gyakoriak az extrém időjárási események és mennyire emelkedik a tengerszint, hanem növeli az egyenlőtlenségeket is a fejlett és fejlődő országok között. A Stanford Egyetem klímakutatóinak és közgazdászainak elemzése abból indul ki, hogy a gazdaság szempontjából a 13 Celsius fok az ideális átlag hőmérséklet. Az adatok szerint 1961 és 2010 között az egyenlítő környéki országok mintegy 25%-os GDP növekedéstől estek el a növekvő átlag hőmérsékletek miatt. Számos mérsékelt égővi és eleve gazdagabb ország pedig legalább 20%-os plusz gazdasági növekedést könyvelhetett el a melegebb klíma miatt. Például Norvégiában az egyfőre eső nemzeti össztermék 34%-kal nőtt a klímahatások miatt 50 év alatt, addig Indiában szinte ugyanekkora csökkenés volt tapasztalható. A tanulmány az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában jelent meg. Vásárolna a jövőben 5. generációs mobil internetes kütyűt, ha emiatt pontatlanabbá válnának az időjárás előrejelzések. Az Egyesült Államokban fognak először szembesülni ezzel a problémával a fogyasztók, ha az érintett hatóságoknak nem sikerül megegyezniük. A probléma a következő. Az, hogy mennyi vízgőz, vagyis pára van a levegőben, a 23,8 GHz-es frekvencián észlelik az időjárási műholdak a Földről kisugárzó energia pásztázása révén. Ilyen adatokat gyűjtenek a NASA és a Nemzeti Óceán és Légkör Kutatóhivatal meteorológusai, és ilyenek az Európai Űrkutatási Hivatal METOP műholdjai is. Az adatokat világszerte használják az előrejelzésekhez. Az Egyesült Államokban a többi között a 24,25 GHz-től a 24,45 GHz-ig terjedő frekvenciasávban üzemelhetnek az 5. generációs mobil internet adótornyok, bázisállomások, ami a meteorológusok szerint túl közel esik a vízgőz 23,8 GHz-éig. Az interferencia miatt a műholdak észlelései pontatlanabbá válhatnak. A hírközlési hatóságok szakmai világtalálkozójára októberben kerül sor az egyiptomi Sharm el-Sheikhben, ahol az lesz a fő téma, hogy nemzetközi szinten hogyan szabályozzák az 5. generációs mobil internet frekvencia tartományát.
Sigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Időnként megjelennek olyan hírek, amelyek az ivóvízben található szennyezőanyagok, például gyógyszermaradványok mennyiségével foglalkoznak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiéniáért felelős főtanácsosa Varga Márta ezek valóságtartalmáról írt cikket a tudomány.hu oldalon. Vele beszélgettem.
Akkor nevezzük az ivóvizet megfelelőnek, jónak, hogyha egészséges, biztonságos, tehát sem kórokozó baktériumokat, sem pedig vegyi anyagokat nem tartalmaz olyan mennyiségben, amelyet már az egészségre ártalmasnak tekinthetünk. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy amellett, hogy megfelel a jogszabályban lefektetett meglehetősen szigorú határértékeknek, a fogyasztó számára is elfogadható legyen, tehát az íze, szaga, színe is olyan legyen, amilyet az ivóvíztől elvárunk, tehát tiszta.
Úgy tűnik, mintha az ivóvízben egyre több minden lenne. Ez valóban így van, vagy csak a mérési módszerek változtak?
Nagyon sokat fejlődtek a kimutatási módszerek az elmúlt évtizedekben. Nagyon sok olyan anyag van, amit akár 1000-szer nagyobb érzékenységgel mérünk, mint 10 évvel korábban. Ahogy a módszerek érzékenysége folyamatosan növekszik, így az észlelések száma, a kimutatott vegyületek száma is folyamatosan növekszik, nem azért, mert több lenne belőle az ivóvízben, mint korábban, hanem azért, mert már ki tudjuk mutatni azt is, amire néhány évtizede még nem volt lehetőség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megkülönböztessük azt, hogy valami kimutatható az ivóvízből, attól, hogy veszélyes szintet jelent. A legtöbb esetben, amikor fölröppennek ilyen hírek, hogy gyógyszermaradványt, mikroműanyagot vagy egyéb nagyon veszélyesnek hangzó szennyezőt találtak az ivóvízben, ezek jelentéktelen mennyiséget jelentenek a mikrogramnak az 1 milliomod részét. Tehát annyira kis mennyiséget, ami jelenlegi tudásunk szerint semmiképpen nem jelenthet veszélyt az emberi egészségre. Példaként azt szoktuk felhozni, ugye Magyarországon még gyógyszermaradványokra vonatkozóan nincs átfogó vizsgálat, de amit külföldi példákban nagyon-nagyon szennyezettnek tekintett folyókból származó ivóvízben találnak mondjuk gyógyszermaradványokat, azoknál 20 000 éven keresztül kellene napi 2 liter vizet meginnunk ahhoz, hogy egyetlen tablettányi fájdalomcsillapító mennyiségét bevigyük a szervezetünkbe. Tehát itt az arányokat nagyon fontos tudni, mivel a vizsgálati eredményeket csak ebben a kontextusban tudjuk értelmezni.
Otthon nyilván nem tudjuk analizálni a vizet, amit megiszunk. Mennyire fontosak az érzékszervi tulajdonságok számunkra a mindennapokban?
Az érzékszervi tulajdonságok elsősorban az elfogadhatóság miatt jelentősek, tehát hogy a fogyasztónak kedve legyen meginni ezt az ivóvizet. A legtöbb olyan tényező, amit mi látunk, érzékelünk az ivóvízen, az egészségünkre nem ártalmas. Ugye a leggyakrabban, amit tapasztalunk, az egy sárgás elszíneződés, vagy apró kis szemcséknek a kicsapódása. Ez jellemzően a vas vagy mangán tartalommal függ össze, amelyik ugyan ebben a koncentrációban az egészségünkre egyáltalán nem veszélyes, viszont bizonyos koncentráció fölött a vas, illetve a mangán az már láthatóvá válik az ivóvízben, az ilyen elszíneződéssel, vagy pedig kicsapódással. A határérték megállapítása is annak megfelelően történt, ennek a két vegyületnek az esetében, hogy mi fölött fog már érzékszervi panaszokat okozni. Ez egyik azon speciális eseteknek, amikor nem egészség alapú a határértékünk, hanem technológiai üzemeltetési jellegű. A másik leggyakrabban felmerülő panasz az a klóros íze vagy szaga az ivóvíznek. Sajnos ez egy elkerülhetetlen probléma, különösen nagyvárosok ivóvíz hálózata esetén. A legbiztonságosabb, világszerte leggyakrabban használt fertőtlenítőszer az a klór, illetve a különböző klór alapú fertőtlenítőszerek. Ezeknek a szagát, ízét érezhetjük időnként a csapon kifolyó vízben is. Nem maga a klór az, aminek a szagát, ízét érezzük. Ha csak szabad aktív klór van az ivóvízben, az teljességgel szagtalan és íztelen. Viszont a vízben előforduló egyéb anyagokkal, különösen különböző szerves anyagokkal reagálva, megjelennek ezek az esetenként kellemetlen ízű vagy szagú úgynevezett klórozási melléktermékek, és ezek vezetnek a leggyakrabban a fogyasztói panaszokhoz. Ezektől szerencsére megszabadulni nagyon egyszerű. Pont azért érezzük a szagukat, mivel ezek illékony vegyületek, nagyon könnyen távoznak az ivóvízből. Tehát, hogyha mondjuk egy kancsóba kieresztjük a vizet, és egy fél órát állni hagyjuk a hűtőben, akkor mikor pohárba kitöltjük, onnét már semmiféle kellemetlen ízét, szagát nem fogjuk érezni.
Ha a nagyvárosi ivóvízhálózatról beszélünk, mik a vízkezelésben a jövő feladatai?
Alapvetően a közelmúltig az ivóvíz minőségjavítás iránya elsősorban a vízbázis eredetű szennyezők kezelése volt. Magyar viszonylatban a legfontosabb ezek közül az arzén, ami különböző kőzetekből oldódik ki, tehát Magyarország geológiai adottságából származóan van jelen sok helyen a felszín alatti vizekben, és ezeken keresztül bekerült az ivóvízbe is. Most már az ivóvíz minőségjavító programnak köszönhetően nagyon lecsökkent azoknak a településeknek száma, ahol még arzénes a szolgáltatott ivóvíz. Ilyen település van, és több mint 400-ról indultunk. Ilyenkor, hogyha egy-egy probléma megoldódott, akkor a közegészségügyben mindig a következő fontos probléma felé fordulunk, és ez jelen esetben elsősorban a vízkezeléssel, és különösen a víz elosztó hálózatokban történő másodlagos vízminőség romlással összefüggő problémákat jelenti. A ivóvíz hálózatban, akár a szolgáltatói vezetékrendszerben, akár különösen az épületek belső hálózatban végbe mehetnek olyan kedvezőtlen folyamatok, amelyek a vízminőség romlásához vezetnek. Ezeknek kétféle iránya lehet. Az egyik a különböző mikroorganizmusoknak az elszaporodása, amelyek noha jellemzően ártalmatlan környezeti baktériumok, az így kialakult élő bevonatok a különböző vezetékhálózatok falán, akár rejtek helyet jelenthetnek kórokozó szervezeteknek is. A másik probléma a különböző szennyezőanyagok kioldódása az ivóvízzel érintkező vezetékekből, vagy különböző szerelvényekből. Alapvetően az ivóvízszolgáltató az átadási pontig, tehát nagyjából a vízóráig felel az ivóvíz minőségéért. Ami utána történik épületek belső hálózatban, az már a tulajdonosoknak a felelőssége. Ilyen szempontból a legnagyobb kockázatot a régi épületekben, különösen az 1945 előtt épületekben még esetenként jelentő ólomcsövek okozhatják. Nagyon gyakran előfordul az, hogy míg a lakásokban az újonnan beköltözők még ki is cserélik esetlegesen az ivóvízvezetékeket, a ház közös tulajdonából tartozó felszálló vezetékek még mindig ólomból vannak. Kisebb mértékben egyéb szerelvényekből is kioldódhat ólom, például különböző réz vagy bronzöntvényekből, vízórákból, de ennek a mértéke elhanyagolható az ólomcsövekhez képest. az ólomnak semmiféle észlelhető íze vagy szava nincsen, tehát nem tudunk meggyőződni arról, hogy a mi lakásunkban van-e ólomvezeték. Alapvetően csak méréssel tudunk meggyőződni arról, hogy van-e ólom az ivóvízünkben. Alapvetően, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy ólom van az ivóvízében, akkor több lépés van, amit megtehet azért, hogy az ivóvíz eredeti ólom bevitelét csökkentse. Hosszú távú megoldást mindenképpen az ólomcseret teljes körű cseré jelent. Nagyon fontos hangsúlyozni ezt, hogy teljes körű cseréről van szó, ugyanis ha csak egy-egy vezeték szakaszt cserél neki, akkor az akár még ronthatja is a helyzetet. Például, hogyha résztartalmú cseveket építenek be egy amúgy ólomcseveket is tartalmazó hálózatba, akkor ez különböző elektronkémiai folyamatok miatt akár az ólom kioldódás növekedését is okozhatja. De addig is, amíg a vezeték cserére sor kerülhet, nagyon sok minden van, amit megtehetünk. A legfontosabb az, hogy mindig hideg vizet fogyasszunk, akármennyire is gyorsabbnak tűnik a kávé vagy tea készítés, vagy a leves felforralása meleg vízzel. A meleg víznek jóval nagyobb a fémoldó képessége, mint a hideg vízé, ezért sokkal több ólmot vagy akár egyéb nehéz fémet tartalmazhat, ezért annak a fogyasztása semmiképpen sem ajánlott. A másik ilyen fontos tényező az idő. Minél tovább áll a víz a hálózatban, annál nagyobb mennyiségű ólmot oldhat ki a csövekből vagy a szerelvényekből, ezért fogyasztás előtt mindig javasolt kifolyatni a vizet, körülbelül olyan egy perces folyatást javasolt ilyen esetekben, különösen mondjuk reggel, amikor egész éjszaka állt a víz a hálózatban, vagy délután, hogyha hosszabb távol lét után érünk haza. Ez a víz, amit ilyenkor kifolyatunk, ez nagyon sok mindenre felhasználható, nyugodtan lehet vele takarítani, mosogatni, öblíteni, akár dísznövényeket meglocsolni, csak ivásra vagy főzésre nem való.
Több helyen találkozhatunk különböző házilag felszerelhető víztisztító berendezésekkel. Van ezeknek érdemi hasznuk?
Az ivóvíz minősége legtöbb helyen az országban nem indokolja, hogy hálózati vizet még utólagosan tisztítani kelljen. Ezzel együtt, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne egy ilyen készüléket vásárolni, akkor nagyon fontos, hogy csak engedélyezett készüléket vásároljon. A másik nagyon fontos, amiről nagyon sokan megfeledkeznek, hogy ezek a készülékek rendkívül karbantartás igényesek. Nagyon fontos, hogy a használati útmutatóban előírt karbantartások, szűrőcserék, patroncserék, fertőtlenítések minden esetben megtörténjenek. Ha erre nem kerül sor, akkor egy hamis biztonsági érzetbe ringatjuk magunkat, mivel ezek a szűrők, amik közben a készülékekben vannak, egy idő után telítődnek, és akár nagyobb problémát, nagyobb vízszennyezést okozhatnak, mint amitől meg akarjuk védeni magunkat.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.